Szerintem egy olyan témát feszegetünk, ami mindenkinek a fejében ott van, és valószínűleg mindenkinek meg van róla az álláspontja. Azért élénken élhet még az emlékezetünkben, hogy néhány héttel ezelőtt még Moszkvában jártunk, egy csomó korlátozó intézkedés vett bennünket körül, nem mehettünk sporteseményre, nem mehettünk színházba, moziba, étterembe, erősen korlátozott volt az életünk. Azt látjuk, hogy Európában, és hát az egész világon egyáltalán nem ért még véget a vírus által fönnálló fenyegetés, és minden esély megvan arra, hogy lehetőség megvan arra, hogy akár újraindul ez az egész őrület, és azt gondoljuk, hogy ezt egy okos társadalomnak nem feltétlenül kellene újra fölvállalnia. Ezért gondoljuk azt, hogy azokban a munkakörökben, ahol nagy a személyes érintkezés, ahol nagy a vírus átadásának a kockázata, ott a munkáltatónak a kezébe kellene adni annak a lehetőségét, hogy oltasson, hogy kötelezővé tegye az oltást a munkavállalói számára, vagy a munkakörhöz elvárásként szabja. Egyébként a valóságban az így is működik. Én nagyon sok vállalatvezetővel beszéltem, most ezt megcsináljuk reprezentatív módon is, akik saját jól felfogott érdekükben az üzembiztonság okán, a szolgáltatás biztonság okán eleve úgy szervezik az életüket, hogy akik nem kívánnak oltást fölvenni, azokat más munkakörbe helyezik. Nem egy esetben hallottam, hogy el is küldték őket, nyilván nem erre hivatkozva, hiszen ez egy kártérítési vagy jogvita alap lehetne, hanem egész egyszerűen valami más miatt. Én azt gondolom, hogy ezt egy vitában érdemes lenne megrágni, megfontolni, és utána a megfelelő jogszabályokat megcsinálni. Egyébként a világ ebbe az irányba megy. Jól látszik, hogy Európában, de a világon nagyon sok helyen most már életkorhoz, bizonyos munkakörökhöz kötik a kötelező oltást. Mi ezt az utat inkább csak felgyorsítanánk, vagy ezt a folyamatot, és szélesítenénk a kört, ha lehetséges.
Mikor készülhet el a kamara módosításra vonatkozó javaslata, és lehet-e konkrét munkakörökről beszélni most? Ugye említette, hogy ott, ahol sok a kontaktus. Az egészségügyben ugye például már fölmerült a kötelező vététel, szóba került a kötelező vététel, de mire kell gondolni például pedagógusokra? Vagy...
Hát ez azt gondolom, hogy egy járványügyi feladat. Tehát ez már egy szakembereket igénylő feladat, hogy meghatározzák, hogy melyek ezek a körök. Mi a munkaadói oldalról beszélünk, arról, amikor van egy gyár, ahol egy soron dolgoznak százan, és hogyha baj van, akkor az egész sor leáll, és leáll ezzel a termelés. Senkinek nem érdeke, hogy újra visszaessen a GDP, hogy visszaessenek a jövedelmek. Mi gondolunk arra, hogy a tömegközlekedés az milyen formában működik, az kiszolgálók miként dolgoznak, a fegyveres és rendészeti szervek területe, ön említette az egészségügyet, de hangsúlyozom, ez szerintem azon kívül, ami a gyár kapuján belül történik, azon kívül ezt járványügyi szakértőkre kell bízni, mi nem akarunk a pályák széléről bekiabálni, de azt viszont szeretnénk, hogyha valaki a gyárkapun belül, az üzemen belül ilyen döntés hoz, akkor azt jogszerűen tehesse, és ne kelljen, hát hogy is mondjam, nem valós okokra hivatkozva átalakítani a munkaszervezetet, vagy esetleg elküldeni a munkatársat.
Mit lehet kezdeni azzal, vagy hogyan lehet föloldani azt a problémát, hogy a Nemzeti Információ Szabadság Hatóság állásfoglalása szerint, meg ugye jogértelmezések szerint szenzitív adatnak minősül önmagában az is, hogyha a munkáltató rákérdez arra, hogy az illető személy megkapta-e a koronavírus elleni védőoltást. Tehát az emberi jogokra vonatkozó védelem, ez miként írható fölül? Foglalkozik-e a kamara javaslata ezzel, egyáltalán tartanak-e itt például, hogy ezt a kérdéskört hogyan lehet értelmezni?
Természetesen igen, és azt gondolom, hogy ezt tényleg meg kell vitatni, de emberi jog az élethez való jog is. Tehát én azt gondolom, hogy amikor van egy közösség, egy zárt közösség, és abban a közösségben fönnáll annak a kockázata, hogy valaki megfertőzi a másikat, még akkor is egyébként, ha már oltást kapott, akkor lehet, hogy nagyon helyes dolog vitatkozni órákon át keresztül azon, hogy mennyire sértjük a jogait annak, hogy megkérdezzük, hogy van-e oltásod, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb jog az, hogy aztán a közösségnek a biztonságát, az egészségügyi biztonságát azt megerősítsük és segítsük. Tehát nyilván itt lesznek érvek, ellenérvek, én egy percig nem gondoltam azt, amikor ezt a gondolatot felvetettük, hogy nem váltunk ezzel ki indulatokat, biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan meg fognak bennünket ezért morogni, de szeretnénk föltenni a horizontra, és szeretnénk, hogyha ebben az összefüggésben is végig gondolnánk, hogy mit jelent az, ha megint leáll a gazdaság, mit jelent az a családoknak, hányan fognak tönkremenni ebbe, milyen jövedelem visszaesések lesznek, hány embert fog esetleg meghalni. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen értelemben egy vitát feltétlenül megér.
Parrag Lászlót, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnökét hallották. A kormány még nem tárgyalta, de rövidesen egyeztet az MKIK felvetéséről. Erről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt csütörtökön a Kormányinfón.
Minden nagykorú magyar állampolgár önmagáért felelős, az egészségügyben kötelezővé tettük az oltást. Most először van egyébként a Kereskedelmi és Iparkamarának egy olyan javaslata, ami a munkáltatók számára is ezt megengedni. A kormány ezt még nem tárgyalta, de el tudok képzelni ezen a területen tovább. Lépéseket, tehát azt, hogy egy munkáltató bizonyos területeken kötelezővé tehesse, mondjuk gondolok itt a szolgáltató szektorra, vendéglátásra az oltást, ezzel én egyet tudnék érteni.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert hallották. Csak az állam tehet kötelezővé bármilyen oltást, így a koronavírus elleni védőoltást is. Így reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a kamara felvetésére. Az Érdekvédelmi Szövetség azonnali egyeztetést kezdeményez. Kordás László szakszervezeti elnöktől először azt kérdeztem, hogy miért aggályos álláspontjuk szerint Parrag László felvetése.
Alapvetően az, hogy nélkülözi azt a fajta párbeszédet, ami azt feltételezni, hogy a munkavállalók is belegyenek vonva ebbe a kérdésbe. Eddig nem volt ezzel probléma. Munkai szinten a helyi szakszervezetek mindig tudták kezelni ezt a helyzetet, hogyha a munkáltatóknak ilyen kérései voltak. Gyakorlatilag, és ezt Parrag úr is elismeri, hogy a konfliktus nem keletkezett ebből, tehát nem értjük, hogy miért kell akkor jogszabályt alkotni, ha nincsen konfliktus ebből a szituációból, tehát nincs mit megoldani, működik a rendszer így is, viszont vannak félelmeink és vannak nagy kérdőjelek ebben a kérdésben. Például, hogyha ez a munkatörvénykönyv módosítását eredményezni, akkor gyakorlatilag a munkáltató egyoldalúan bárkinek fel tud mondani, hiszen elég neki csak azt felajánlani, hogy kötelezően az ő munkakörében kell az oltás, ő nem hajlandó felvenni, és már is elbocsátási indokot szolgáltatott a munkavállaló. Ez eddig nem volt így, és én azt gondolom, hogy a későbbiekben sem helyes, hogyha ezt az utat követné. Az természetesen rendben van, és nem kifogásoljuk, hogyha az állam úgy dönt, hogy ezt az oltást beemeli a kötelező oltások körébe. Ez egy másik helyzet. De hogy a munkáltató kapjon olyan jogot, hogy ő mondhassa meg azt, hogy mely munkakörökben igen, és mely munkakörökben nem kell alkalmaznia az oltást, azt én azt gondolom, hogy mindenképpen véleményes. Ez a dolog is, ez ellen tiltakozunk.
Önök kezdeményezték a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának összehívását, valamint az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács összehívását is. Mikor ülésezhet ez a két testület?
Gyakorlatilag, amikor a kormány összehívja. Ő van abban a pozícióban, hogy ezeket a testületeket működtesse. Mi készen állunk arra, hogy akár párbeszédet folytassunk így a nyár közepén is arról, hogy milyen intézkedéseket kell annak érdekében hozni, hogy az a sokat emlegetett negyedik hullám minél könnyebben átvészelhető legyen. Mi abban vagyunk érdekeltek szakszervezetek, hogy gazdasági prosperitás növekedjen, gazdaság növekedjen, a munkahelyünket meg tudjuk őrizni, tehát semmi olyan szándékunk nincs, ami arra szólna, hogy újabb leállásokat generáljonnak azok a döntések, amiket mi kezdeményezünk. Mi azt szeretnénk, hogyha ebben tisztességes párbeszéd lenne, és ahogy munkahelyi szinten a szakszervezetek és a munkáltatók meg tudnak állapodni, úgy hiszem, hogy országos szinten is így lehetne ez, és akkor közösen ki tudnánk találni egy olyan szabályozási rendszert, ami megfelel a gazdaság érdekeinek, megfelel a kormányzat érdekeinek, és természetesen megfelel a munkavállalók érdekeinek is.
Egyébként most az a legfőbb aggályuk, hogy azt, aki nem hajlandó beoltatni magát, akár el is lehetne bocsájtani, nyilván nem ezzel az indokkal, hanem valamilyen más
indokkal. De ezzel az indokkal bocsátható onnantól el, hogyha ezt jogszabályban előírja a kormányzat, hogy a munkáltatónak van ilyen egyoldalú joga és lehetősége, hogy előírja azt, hogy mely munkakörökben kötelező az oltás, melyikben nem, akkor természetesen, hogyha ezt a munkavállaló nem akarja felvenni ezt az oltást, akkor elbocsátásra ad indokot, tehát el is bocsáthatják ezért. Ugyanakkor szeretném megjegyezni, hogy egy vállalat esetében azért a gyakorlatban nyilvánvalóan nem különíthetők el teljes mértékben a munkakörök, hiszen vannak közösségi helyiségek, vannak ebédlők, zuhanyzók, öltözők, folyosó, WC, találkozik egymással a munkavállalói teljes közössége. Tehát ilyen értelemben akár szélsőséges esetben elrendelheti a munkáltató azt is, hogy a gyár minden dolgozója legyen kötelezően beoltva, hiszen ez szolgálja a vállalati érdeket.
Kordás Lászlót, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották. Oly módon kell a jövőben bevezetnünk az eurót, hogy az biztosítsa a magyar gazdaság számára a felzárkózás folytatásának lehetőségét, mondta a Portfóliónak adott interjújában Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért felelős alelnöke. A jegybanki vezető azt mondta, fontos, hogy tényszerű, szakmai diskurzus induljon arról, hogy mikor és hogyan érdemes csatlakozni a Magyarországnak az eurózónához. Az interjú főbb üzeneteiről Király István Dániel kérdezte, Beke Károlyt, a Portfólió elemzőjét.
Új és forradalmi üzenetet nem fogalmazott meg a Magyar Nemzeti Bank alelnöke az euró bevezetéssel kapcsolatban, de az elmúlt években nem szokhattuk azt meg, hogy akár kormányzati, akár jegybanki szereplő ilyen hosszan és részletesen beszélne az euró bevezetés lehetőségéről. Tehát ez már egyfajta üzenet lehet, hogy egyáltalán beszélnek erről a témáról. A legfontosabb az, hogy a jegybank továbbra is tartja magát a másfél évvel ezelőtt közzétett kritérium rendszeréhez. Ugye 2020. januárjában mondták azt, hogy a Maastrichti kritériumok nem elegendőek az euró bevezetéséhez, ez ennél sokkal szofisztikáltabb, sokkal részletesebb kritériumrendszerre van szükség, és ezt a nagyjából 15-20 kritériumot meg is határozta akkor a jegybank, ehhez azóta is tartják magukat, és ezek közül a legfontosabb az, hogy az egyfőre jutó magyar GDP érje el az Európai Unió átlagának 90%-át, illetve a magyar bérek is érjék el az európai átlag 90%-át. Nagyjából ezt a reálgazdasági konvergenciát kellene elérnünk ahhoz, hogy a jegybank szerint érdemes legyen gondolkodnunk az euró bevezetésén.
A jegybanki vezető szerint fontos, hogy tényszerű szakmai diskurzus induljon arról, mikor és hogyan érdemes csatlakoznunk az eurozónához. Mit értett ez alatt Virág Barnabás? Megkezdődne vagy megkezdődhetne egy újabb munka?
Elsősorban egy társadalmi párbeszédet kezdeményezne szerintem a jegybank ezzel kapcsolatban, és ez egy abszolút pozitív dolog, tehát közgazdászok, elemzők évek óta beszélnek arról, hogy ha nem is akarjuk bevezetni belátható időn belül az eurót, de legalább beszélnünk kellene arról, hogy ha nem akarjuk, akkor miért nem akarjuk, és mi kellene ahhoz, hogy bevezessük, illetve mikor válhat elérhetővé az euró bevezetése. Illetve az interjú fontos része volt a régiós országok példájának fókuszba helyezése. Ugye eddig a magyar kormány és jegybank nem mondta ki egyértelműen azt, hogy amennyiben Csehország vagy Lengyelország csatlakozna az eurozónához, akkor nekünk is be kellene lépnünk. Most ezzel kapcsolatban azért egyértelműben fogalmazott Virág Barnabás, aki azt mondta, hogy amennyiben ez a két szövetségesünk az euró mellett köteleződne el, akkor nekünk is át kellene gondolnunk a stratégiánkat.
Mikorra lehet egyébként számítani arra, hogy Csehország és Lengyelország bevezeti, vagy legalábbis jelzi a bevezetési szándékát? Most mit tudunk erről?
Ugye jelenleg politikai akarat egyik országban sincs az euró bevezetésére, Csehországban ráadásul társadalmi akarat sem igazán, tehát ott a magyarhoz képest is jelentős az euró elutasítottsága. Lengyelországban talán hasonló a helyzet, mint Magyarországon, hogy a társadalom támogatná az euró bevezetését, de jelenleg a mostani kormánypárt részéről nincs meg a politikai akarat. Kérdés, hogy akár a mostani kormánypárt stratégiája változhat ezzel kapcsolatban, vagy a másik változat az az, hogy ugye 2023-ban Lengyelországban is parlamenti választások lesznek, elképzelhető, hogy akkor, ha egy új erő kerül majd hatalomra, akkor az az ászlajára tűzi az euró bevezetését.
Elemzőként, hogyha mondjuk egy másik médiumban nyilatkozott volna hasonlóan hosszan az euróról, Virág Barnabás, mit mondanál, van-e oka az időzítésnek?
Elsőként biztos azt mondanám, hogy miért nem nekünk nyilatkozta, de egyébként komolyan véve a kérdést, azt gondolom, hogy mindenképpen van apropója az euróbevezetésről beszélni, és erről a témáról szerintem mindig érdemes beszélni, és jó lenne, ha folyamatosan beszélnénk róla. Tehát nem csak évente vagy két évente egy-egy nyilatkozatban kerülne elő ez a téma, hanem folyamatosan születnének róla tanulmányok, a kormány is megszólalna a kérdésben, lennének frissített kritériumrendszerek, tehát hogy folyamatosan tudnánk azt, hogy hol állunk abban a kritériumrendszerben, amit felállítottunk az euró bevezetése előtt, és tudnánk, hogy mi az, amit még el kell érni, vagy mik azok a mutatók, amiket még teljesíteni kell. Szerintem, ha ez a mostani interjúval el tud indulni egy ilyen párbeszéd, az mindenképpen pozitív, még akkor is, hogyha az euró bevezetésnek konkrét céldátuma valószínűleg még évekig nem lesz.
A forint árfolyamára hatással lehet akár a nyilatkozat, akár amit említettél, az, hogyha elindul egy ilyen párbeszéd, és folyamatosan látható lesz az, hogy mik a tervek?
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ennek piaci hatása legyen, ahhoz egy átgondolt, hiteles és a piac számára meggyőző párbeszédnek vagy stratégiának kell megszületnie. Tehát egy-egy nyilatkozattól valószínűleg nem fog erősödni jelentősen a forint, vagy tartósan a forint. Tehát elképzelhető, hogy lesz kisebb árfolyam hatása annak, hogy felvetették a témát, de önmagában ahhoz, hogy tartós forint erősödést váltson ki, ahhoz az kellene, hogy a piac elhiggye azt, hogy a kormány és az MNB valóban komolyan gondol az euró bevezetés időzítésén vagy feltételrendszerén, és hogy ez egy folyamatos párbeszéd legyen, hogy tényleg a piac felé azt üzenjük, hogy mi most nem csak bedobtuk ezt a témát, és aztán elfelejtjük, hanem hogy ezt folyamatosan szeretnénk napirenden tartani.
És most egyébként nagyjából hogy lehet számolni? Lehet-e bármilyen időpontot mondani a hazai euró bevezetése? Ugye említetted az egyfőre eső GDP 90%-át, mint egy korábban meghatározott kritérium. Érdemes-e, lehet-e céldátumot mondani most?
Nehéz céldátumot mondani. Ugye Virág Barnabás is azt hangsúlyozta, hogy csak rajtunk múlik, hogy mikor teljesítjük ezeket a feltételeket. Tehát a magyar embereken, a magyar kormányon, a jegybankon múlik, hogy mikor tud egy olyan gazdaságpolitikát csinálni, ami majd elhozza ezeknek a kritériumoknak a teljesülését. Azért én azt gondolom, hogy a 90%-os reálgazdasági fejlettség elérése nem egy álomkategória. Tehát, hogy most 74%-on állunk ugye a legfrissebb tavalyi évvégi adatok szerint, de mondjuk két évvel ezelőtt ez még 66% volt. Tehát, hogy miközben a magyar gazdaság folyamatosan az európai átlag felett tud növekedni, azt gondolom, hogy ez nem egy lehetetlen küldetés, hogy elérjük ezt a 90%-os fejlettségi szintet. Ez nagyjából egyébként most Csehország fejlettségének felel meg. Tehát a régióban is van példa arra, hogy bizonyos országok elérték ezt a küszöböt, amit mi szeretnénk elérni. Kérdés az, hogy mikor lesz erre politikai akarat, mikor tudunk olyan gazdaságpolitikát csinálni, ami ezeket a kitűzött célokat eléri. A másik kérdés pedig, hogy mikor lesz erre politikai akarat. Tehát ha a Maastrichti kritériumokat nézzük, ami ugye korábban az euróbevezetés feltétele volt, akkor azt mondhatjuk, hogy igazából azoknak a feltételeknek a nagy részét a koronavírus járvány előtt már teljesítettük. Ha lett volna politikai akarat, akkor ahogy a horvátok vagy a bolgárok, mi is elindulhattunk volna az euróbevezetés útján. Nem volt meg ez a politikai akarat. Kérdés, hogy a következő években ez változik-e.
Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen romlottak az építőipari termelők kilátásai júniusban. Elemzők szerint ennek oka az anyag- és kapacitás hiány volt, amire 30 éve nem volt példa, mondta az Inforádiónak a GKI gazdaságkutató ügyvezető igazgatója. Petsz Rajmundot kérdeztem.
Az építőiparban elég jelentős a megrendelések ingadozása. Azt gondolom, hogy ennek szerepe volt a havi adat kialakulásában. De ha egy picit visszatekintünk a korábbi időszakra, akkor ez a mostani indexérték, ami ugye kisebb, mint az előző havi volt, mindig azért jóval nagyobb, mint a válságot követő, vagy hát a járványi ügyi korlátozások bevezetését követő időszakban volt. Tehát én azt mondanám, hogy az építőipari termelők kilátásai továbbra is kedvezőek, csak már nem annyira nagyon kedvezőek, mint az előző három hónapban.
Miben látják a legnagyobb növekedési korlátot, és egyáltalán az a tendencia, ami elindult az elmúlt hetekben, hogy meredeken emelkedett bizonyos építőipari alapanyagok ára, ez hogyan hat a kilátásokra?
Ez nagyon plasztikusan érződik az általunk mért kilátásokban is. A eddigi felmérések során szinte mindig a munkaerőhiányt nevezték meg a vállalatok a legfontosabb növekedési korlátnak. Most ebben a hónapban az anyag és a kapacitás hiány, illetve az ezekkel kapcsolatos problémák törtek érre. Ilyen még sosem volt a felmérésnek a hát most már lassan 30 éves történetében, úgyhogy ez egy nagyon kiugró jelenség, és hát alátámasztja azt, hogy ez egy divatos vagy felkapott téma az építőipari elemzők körében.
Tehát eddig még nem volt arra példa, hogy az építőipari alapanyagok, illetve a kapacitás hiány jelenjen meg olyan tényezőként, ami leginkább az ágazati szereplők szerint a növekedés korlátját jelenti?
Igen, tehát hogy a legfontosabb korláttá vált ebben a hónapban ez a tényező, és ez erre korábban sosem volt példa.
A megrendelésállományok miként alakulnak? Ugye nyilván ebből lehet következtetni arra, hogy milyen várakozásokat lehet az építőiparral szemben támasztani az év során?
Az építőipari rendelésállomány negyedéves összesítésben pici csökkenés mutatott, tehát most átlagosan a cégeknek 5,7 hónapnyi szerződéssel rendelkeznek. Ugyanez az érték egy negyed évvel ezelőtt 6,5 hónap volt, tehát egy pici visszaesés van ezen a téren, de az egy évvel ezelőttihez képest viszont nagyon nagy a növekedés, mert akkor 3,8 hónap volt ez a megfelelő átlagérték. Tehát kifelé mennek a cégek láthatóan az alacsony szerződés állományból adódó negatív korszakból.
A foglalkoztatotti létszám alakulásával kapcsolatban milyen várakozásaik vannak a cégeknek? Ugye korábban mindig a munkaerőhiány volt a legnagyobb probléma.
Hát itt is egy kis visszaesést tavasztaltunk havi alapon, de még mindig az optimista cégek vannak többségben, tehát akik a következő 3 hónapban a foglalkoztatott létszám növekedésére számítanak, ők vannak többségben azokkal szemben, akik ennek csökkenésére gondolnak.
Pec Rajmundot, a GKI gazdaságkutató ügyvezető igazgatóját hallották.